Üdvözlöm a hallgatókat, ez a sajátos Pogáccsa, én Kántor Endre vagyok, és ebben az adásban Pogáccsa Zolival azt fogjuk megbeszélni, hogy mi az az ESG, vagy magyarosan ESG, miért fontos, miért nem fontos, mik a félreértések ezzel kapcsolatban, hiszen lesz egy ESG Summit 2024, ahol a cél az, hogy egy első gyakorlati megoldásokat kínáló konferencia legyen, ami a klímaváltozás és az ökológiai krízis gazdasági és társadalmi kérdéseivel néz szembe, és megpróbálja megválaszolni a tényleg releváns kérdéseket. Kezdjük a legelején egyáltalán, hogy amikor először találkoztál ezzel a kifejezéssel, akkor mire gondoltál?
Hát először egy konferencián találkoztam vele, és az időtájt ez relatíve én ezekkel a fogalmakkal korán szoktam találkozni, mert ilyen körökbe mozgok, és az időtájt, hát egyrészt meg a társadalomban sem volt nagyon elterjedt, másrészt én sem gondoltam még nagyon végig a fenntarthatóságnak a különböző aspektusait, tehát nagyjából úgy voltam vele, hogy bármi, ami abba az irányba mutat, hogy fenntarthatóbb legyen a gazdaság, aznak örülni kell, és az egy jó dolog, és hogy ez aztán mélységében gyakorlatában mit jelent, arra aztán később évek során döbbentem rá, meg mit nem jelent, amikor ezen töprengtem.
Jó, aki nem tudja, hogy ez mit jelent, annak magyarázzuk el, hogy ez az Environment, Social and Governance szóösszetételből áll össze, és alapvetően arról szól, hogy különböző környezeti, társadalmi és cégvezetési, irányítási aspektusokat fenntartható módon valósítson meg. És nagyon diszonáns szerintem ez az egész, mert egyrészt van egy nagyon jó törekvés arra, ami tényleg egy kicsit a körforgásos gazdaság irányába tol. Másrészt pedig az utóbbi időben, amikor ezt elkezdték komolyan venni, nagyon ráúszott erre a marketing, rengeteg úgynevezett greenwashing van ebben, és a kötelezvények miatt, még a gazdasági tőzsdei területen is megjelent egy olyan, mintha ez egy ilyen pecsét lenne arra vonatkozóan, hogy akkor ez egy jó, ez azt jelenti, egy jó. Pedig korán sem így van.
Hát igen, vegyük külön szerintem az E-t, az S-et és a G-t, mert különböző dolgokat implikálnak a működés szempontjából, de ugye már eleve az nagyon fontos, hogy ebben az ESG-ből általában az I-vel, az E-vel szoktak a legtöbbet foglalkozni, és hát kicsit talán az S-sel, és talán a G-vel a legkevésbé. És ez nem véletlenül van így szerintem, mert hogy ez az egész tulajdonképpen a zöld fordulattal jött elő. Tehát szerintem azért azt látni kell, hogy ez az egész az tulajdonképpen egy vállalati szektornak egy reakciója arra, hogy mindenfajta ilyen zöld elvárások vannak a cégekkel kapcsolatban. Tehát hogy elvárják azt, hogy valahogy egy vállalat, tehát visszalépek egyet, ugye először elkezdtük az egyéneket felelősségre vonni a zöld kérdésekkel kapcsolatban, tehát hogy az volt a mondás, hogy ugye te szelektíven gyűjtsd a szemetet, te biciklizz a helyet, hogy nem tudom, autóba ülnél, te legyél vegetáriánus, mert a zöldségek termesztése az kevesebb üvegházhatású gázzal jár, mint a húsnak a tenyésztése, és egy első időszakban ez egy ilyen individualizált sztori volt. Utána, ugye erre jött igazából egy ilyen visszapattanás, egy backlash, egy visszalökés, amikor azt mondta egy csomó ember, hogy hát csinálhatok én bármit egyéni szinten, és amúgy is kikérem magamnak, hogy egyéni szinten van ez rám tolva, mert hogy valójában nekem abban nincsen befolyásom, hogy mondok egy példát, ugye annak idején rengeteget vitatkoztunk arról például, hogy hogyan kell fürdeni. És akkor volt ugye az az álláspont, hogy akkor fogyasztos kevesebb vizet, hogyha zuhanyzol, meg a másik álláspont, hogy akkor fogyasztos kevesebb vizet, hogyha beleülsz a kádba és bedugod a dugót. És akkor egy késhegyig menő viták voltak erről, hogy mi az etikusabb tisztálkodási mód. Miközben aztán ugye egy ponton rájöttél arra, hogyha megnézted az adatokat, hogy a globális vízfogyasztás 75%-át a nagyipari mezőgazdaság használja fel. Tehát, hogy majdnem mindegy, hogy azzal, egy-két literekkel, nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy pazaroljuk a vizet, próbáljunk minél kevesebb vizet használni fürdéshez, de hogy nem fogod tudni megállítani a vízgazdálkodási problémákat etikus tisztálkodásra. Vagy ugyanez mondjuk az a kérdés, hogy mondjuk mennyi gázt használunk erre, arra, marra, miközben ugye hát nyilvánosságra jöttek olyan elemzések, hogy a globális energetikai cégek azok évtizedeken keresztül finanszírozták a klímaváltozás adataival kapcsolatos antianyagokat, tehát hogy azt a tudást megpróbálni csökkenteni a társadalomban, hogy az ember okozza a klímaváltozást. És hogy ha tolják ezek az energiacégek a világba az ő termékeiket, és csak az van, és arra épül minden, akkor ezt te nem fogod tudni egyéni szinten megállítani. És akkor ugye elkezdődött, hogy fókuszba kerültek a nagyvállalatok. Tehát az történt, hogy először individuális, utána céges, én majd amellett fogok érvelni ebben a beszélgetésben, hogy egyik sem, tehát hogy valójában ezek gazdasági rendszerek, és csak rendszerként lehet őket értelmezni, és csak a rendszer átalakításával vagy képes megakadályozni a klímaváltozást, de hogy ugye amikor fókuszba kerültek a cégek, akkor bizonyos cégek maguktól elkezdték mondani, hogy de hát mi nem olyanok vagyunk, mint a nagy energetikai cégek, hanem mi. Egy csomó cégnek volt ilyen PR-ja, tudom én, leghíresebb nyilván ezek közül például az IKEA, ami nagyon aktív ebben, hogy ő mennyivel jó cég, de hát utána egy idő után egy csomó vállalat, bankok is, meg termelővállalatok is elkezdték ezeket a különböző akciókat, és akkor aki ezt nem csinálta, az meg a közvélemény fókuszába került, és egy csomó ilyen negatív megítélésű cég lett, tehát hogy mit tudom én, a Shell, a mondjuk a McDonald's, ami rengeteg műanyagot termel, a repülőtársaságok, tehát volt, valahogy kipécézte a társadalom bizonyos cégeket. Ezek nem biztos, hogy tényleg fették az ő felelősségüket feltétlenül mindig, mert szerintem egy hétköznapi ember nem nagyon látja át, hogy milyen cég, milyen termelési folyamata során, milyen mondjuk karbonkibocsátó, vagy műanyag kibocsátó, vagy szemét előállító, mert te csak a végterméket látod, de ilyen relatíve önkéntes módon elkezdték így az emberek kategorizálni, hogy akkor vannak a rossz cégek, meg a jó cégek, és akkor erre elkezdődött egy ilyen PR verseny, tehát hogy minden vállalat fölvett ilyen PR embereket, akiknek hát egy idő után ugye kötelező volt a vállalatnak ilyen missziót megfogalmazni, amiben bele kellett írni, hogy akkor ő ilyen jó akar lenni, olyan jó akar lenni, és akkor ilyen reklámokat csinálni, minden termékére ráírni, hogy akkor ő törekszik a karbonsemlegességre, meg fair módon szerzi be a kávét a etióp termelőktől, meg tattarattarat, tehát így elindult ez. És ezzel igazából az E része ennek a hármasnak ez jobban előtérbe került, és akkor egy időben azt gondolták az emberek, hogy hát akkor úgy meg lehet oldani ezt a klíma, szemét, műanyag, hulladék, unfair kereskedelem, stb. Kérdéskört, hogy hát akkor majd abba investálunk, tehát csak azoknak a vállalatoknak veszük a részvényeit, a kötvényeit, azokat a bankokat használjuk, akik olyan vállalatokat finanszíroznak, amelyek mondjuk zöld módon, vagy legalábbis erőfeszítéseket tesznek a fenntarthatóság érdekében, és hát ugye ez a divestment, ez pedig arról szól, hogy vegyék ki a pénzüket, amerikai egyetemeken óriási nyomás alá kerültek, az amerikai egyetemek azok ilyen alapítványokból működnek, és hogy akkor az egyetemek vegyék ki a pénzüket azokból a cégekből, ahol ilyen fenntarthatatlan tevékenységet végeznek. Szóval így alakult ki szerintem az I, és aztán mondom, az S és a G sokkal kevésbé volt fókusz, ez mindig is egyébként egy ilyen toldalék volt, csak valójában, mindig az E volt a fókuszban.
Igen, az E az könnyebben fogható, és a környezetvédelmi hatások miatt, amiket minden nap érzünk a bőrünkön, az talán akutabbnak tűnik. Én annyit tennék hozzá, hogy, nem csak PR verseny alakult ki ezeknél a cégeknél, hanem beindult egy úgynevezett mechanizmus is, ami elkezdett osztályozásokat kiadni, ESG osztályozásokat. És ugye például a befektetési szempontoknál, akinek a pontszáma az nem elég, vagy nem megfelelő, azokat könnyebb volt ugye kiszedni a divestmentnek a folyamatában, és ez is egy divattá vált bizonyos szempontból, aminek van jó, meg rossz oldala természetesen, de szerintem folytassuk innen, tartunk egy kis szünetet, azért beszélgettünk erről, mert június 20-án lesz az ESG Summit, és Pogácsa Zoltánnal mind a ketten ott leszünk, és ez a téma került terítékre, nem csak az E, hanem az S és a G is.